ha vakok napján érettük könyörgünk, akik fehér bottal tapogatnak előre, s keresik az utat, erősítsd, bátorítsd őket, hogy élni merjenek, és sötétben is a te utadra rátaláljanak. De magunkért is könyörgünk, Uram, mert mi sokszor azt hisszük, hogy látunk, és olyan bátran vágunk át utakon, amelyek nem is a mi útjaink, és legkevésbé nem a te utad. Nyitogasd a mi vak szemeinket, amelyel csak látni vélünk. Nagyon mélyről kiáltunk, akár milyen csöndesen mondjuk, Uram, mint Bartimeus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, és kérdezd meg tőlünk is, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Hadd mondjuk el akkor neked, Uram, mert bizony sok mondani valónk van. Az enyém most az, hogy könyörülj rajtam, erősítsd meg testemet, lelkemet, tisztogass szívemet, számat, hogy ne csak azt mondjam, amit kigondoltam, hanem azt, amit te gondolsz, gondolj rám, ne felejtkezz el róla. És ezért is így ne felejtkezz el azokról, akik túl tudnak már látni az emberen, az igehirdetőn, a bolytárokon, és lehunyt szemmel is téged látnak, és fognak örökké téged látni, már most és egyszer oda át. Ámen. Szeretteim, az a ige, amely szólott hozzám, amely szól hozzánk, amelynek alapján Isten igéjét szeretném hirdetni, megvan írva János evangélista Szent evangéliumában a 10. rész 11. és 14. verseiben. Én vagyok a jó pásztor, a pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogy az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Én még nem láttam két egyforma Jézus képet. A bizánci mesterektől kezdve egész mostanáig, ha csak nem másolat volt, egyik a másiknak másolata. Ebből is gondolhatjuk, hogy nem csak a festők lelkében, szívében él egy-egy másféle Jézus kép, hanem mi bennünk is. Mindenki másképp képzeli el Jézus Krisztust. Tulajdonképpen milyen jó, hogy nem maradt utána kép, mert így mindenkinek egy saját Jézus képe, képzelete lehet. Egyszer kezembe került egy különös album, ahol a karácsonyi jászol jelenetet festették meg különböző országok festői. Volt ott egy kis igló, valami lapfestő festette, ahol egy kis jégkunyhóba születik Jézus. Volt, ahol a ferde szemű kis Jézus született egy dzsunkán, valahol a kínai partok mellett. Volt olyan Jézus, karácsonyi Jézus jelenet vagy kép, ahol egy kis afrikai kunyhóba született meg, és fekete volt a kis Jézus, a fekete Mária ölében. Milyen jó, hogy ez így lehetséges. És így gondolom mindenkiben, akinek van valami elképzelése Jézusról, akarattal, akaratlanul, ott él valamiféle Jézus kép a lelke mélyén, szíve mélyén. És gondolom a jó pásztorról is valami képe, képzete van. ahogy ő elgondolja a jó pásztort. És ez a Jézus kép, amiről az előbb beszéltem, és a jó pásztor képe is, én azt hiszem, nem statikus, hanem változó. Ahogy megyünk előre az időbe, meg idősödünk, ez a kép is változó. Megvallom, az enyém is. Az volt 1939-ben, amikor a Rákospalota MÁV telepi kis templom lelkésze, missziói lelkésze voltam is, vallástanár Rákospalotán. Akkor ilyen nagy képeket kaptam drága jó lelki atyámtól, áldja meg az Isten, Szabó Miklóstól, aki Krisztusra tanítgatott, hogy ezzel tanítsam a fiatalokat Rákospalotán, és köztük volt egy nagy, hatalmas, jó pásztor kép, és az engem mindig megrendített, ha ránéztem, és azt hogy mondtam, hogy ez a legkedvesebb képem, hát aki ismerte Szabó Miklóst, tudja a választ, rögtön azt mondta, akkor neked adom, tedd el. Én azt nem csak eltettem, hanem berámáztattam, és azóta is úgy őrzöm, most is itt van a kis templomunk lelkészi szobájának a falán, amióta ez a kis templom megvan, azóta ott van, azelőtt az otthonomban volt, és talán egyszer nem leszek milyen kedves, ha akkor is ott lesz. Egy nagyon szelíd arcú Jézus, az ragadott meg, nagyon csodálatosan szép keleti ruhába, ölébe tartja a bárányt, hallatlan szelíden nézi, valószínű az elkódorgót és a megtaláltat, és úgy gondolom, hogy az Ézsaiás 40:11 ihlethette meg a kép festőjét, mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Gondolom ez ihlette meg, mert ezt festette meg a festő. Közben telt múlt azonban az idő, és rá kellett jönnöm, hogy igazán nem közelíthetem meg Jézus lényét, én lénye alatt egyszerre értem az életét és igéjét. Nem közelíthetem meg, csak akkor, ha azt a kort, amit nem nagyon tanultam addig, megtanulom, mert csak a saját korából tudom igazán életét és igéjét is megérteni, és emlékszem, hogy éveket szenteltem arra, hogy mindenféle könyvet megvettem, ami Jézus korával, a kortörténettel foglalkozott, és ott az egyik könyvben a akkori pásztor életről, a Jézus korabeli pásztor életről olvastam, és akkor úgy megdöbbentem, hogy az nem ugyanaz a kép, ami itt nekem a szobám falán van. Leírják a kortörténészek, hogy a Jézus korabeli pásztorok nagyon kemény legények voltak, kellett is, hiszen éjjel-nappal, télen-nyáron kint a szabadban legeltettek, ahogy magyar földön mondják, rideg legeltetés volt, tehát kint a szabadban, legfeljebb kicsi karámokból jöttek egy nyájba, ez is egy csodálatos hasonlat, több karámból egy nyájba, itt is zárójelve hadd mondhassam, tudom, hogy nagyon sok karámból vagyunk egy nyájba együtt. Nos, ezek a nagyon kemény legényeknek valóban vigyázniuk kellett a nyájra, mert sok volt a vadállat, sok volt az emberfarkas és egyéb, amelyek veszélyeztették a nyáj életét és az ő életüket is. És ezek a pásztorok, ezek a kemény szia legények bizony föl voltak vértezve, föl voltak fegyverezve, hadd mondjam így, egy sajátos pásztor bottal, amelynek kampó volt a végén, a magyar pásztorénak is, és azzal nyúltak le a gödörbe, a kis bárányt, ha belecsúszott, emelték fel a kampóval a mélyből, vagy az elkódorgottnak megfogták a lábát, vagy a kis szopós bárányokat azzal emelték fel, mert ha az emberkéz szagát megérezte az anya, a kis bárányon nem szoptatta, ezt a pásztor jól tudta, és mindig kampóval emelte fel a nyáját. A másik végé azonban nagyon hegyes volt, és szükség esetén az dárdának használhatta a nyája érdekébe, és a maga életét is mentve. Leírja ez a kortörténet és top kortörténetben olvastam már, hogy soha meg nem ütötte a keleti pásztor a juhot a botjával, hanem a kampos végével terelgette, hogy az oldalához érintette, azzal irányította, és a bárányka, a Júlcska már tudta, hogy merre kell fordulnia. De sokszor egy-egy ilyen rabló csetepatéba bizony életét adta egy-egy ilyen pásztor a nyájáért, juhaiért, vagy vadállatok marcangolták szét, nem csak egy-egy juhot, hanem egy-egy pásztort. Valóban, kemény legények voltak, harcoltak, de sokszor elpusztultak e harcban. Ez a kortörténeti kép úgy megváltoztatta bennem ezt az Ézsaiás 40:11-es versnek a nagyon kedves, hadd mondjam így, Mária arcú Jézusát, a nagy dán szobrász Thorvaldsen kezdte el először fehér márványba faragni a Mária arcú Jézusokat, a 19. század kedvenc Mária arcú Jézusa volt ez, Koppenhágában van az ő múzeuma, és ez a szelíd Thorvaldsen féle Mária arcú Jézus bennem egyre inkább, és jó pásztorkép átváltozott azért a szilaj, kemény, harcos arcá, akit például Munkácsi festett meg ott Pilátus előtt, aki ott áll, és úgy néz Pilátusra, hogy szinte összegörnyed a gabbatán, azon a márvány trónuson Pilátus, amikor Jézus ránéz. Valóban, testvérek, ne felejtsük el, hogy Jézusnak nem csak boldog mondásai vannak, hanem vannak jajongó jajmondásai, nem is kevés. 8-at mond egymás után, jaj néktek, ti képmutató farizeusok és írástudók. Tudott ő jajongani is, amikor egyszer-egyszer ő mondott valamit, akkor szikrázott. A két kép együtt igaz. Ő volt az erő szelítsége, és a szelítség ereje, ez az a bizonyos boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet, nem a pihe puha szelídek a görög szöveg szerint, hanem az erős szelídek. Vagy ők öröklik, vagy nem lesz örökség.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.